Dr. Rácz Levente, humánkineziológus szakember, a TF tanszékvezetője, humánkineziológus tanszékvezetője és a Nemzeti Kézilabda Akadémia vezető erőnléti edzője, a nap vendége. Egy 24.hu cikk mentén kezdtük el a beszélgetést az erőnléti edzők magyarországi helyzetéről. Eljutottunk a képzésig, még nem beszéltünk arra, hogy mindez a sportban egyébként hol és mennyire mutatkozik meg, de az utánpótlás sportig már eljutottunk, és arra lennék kíváncsi, mert erre nem tértünk ki itt a műsor első felének a végén, hogy azért itt különböző sportágokban különböző terhelési szakaszok vannak, vagy építkezési szakaszok, és nem tudom, nevesítjük-e, de gondolom, vannak olyan sportágok is, amelyek a tudomány nagyon felül írják, és sajnos túl korán kezdenek olyan terhelést adni gyerekeknek, ami még nem kéne. Ugye vannak ilyen sportágok?
Hát, hogyha most azt nézzük, hogy a művészi sportágakban, vagy akár a szertornában, RG-ben, műkorcsolyában, ott látni ilyet, hogy nagyon hamar beérnek, de eljuthatnak akár a világ élvonalába is nagyon fiatal versenyzők, és utána ezt azért nagyon sokáig nem lehet fenntartani.
Megsínli a szervezet?
Hát... Nyilvánvalóan egy ilyen sportágat, mint a szertorna, ahol nagyon extrém erőhatások vannak, hogyha megnövekszik a testtömeg. Például ugye, hogyha nézzük a női tornát, ahol serdülőkor végén, a fiatal felnőtt korban megváltozik a testalkat. Már nem optimális arra, hogy annyira relatívan erős legyen. Nyilván az optimális, hogyha ezt megelőzően eljuttatunk valakit a csúcsra. Tehát ezt a sporták felismerte, hogy aztán majd később, avval a megnövekedett testzsír százalékkal ezt már nehezebb megoldani, megtartani, vagy persze be lehet avatkozni a táplálkozásba úgy, hogy ezt kitoljuk ezt az időszakot, de az meg nem egészséges. Tehát ez egy ilyen paradox helyzet az adott sporták szempontjából. Ráadásul az, hogy az izületeknek a teherbíró képessége, a passzív mozgatórendszeri elemek, inak szalagok, izületi porc, ezeknek a teherbíró képessége, az meg majd a serdülőkor végén, a fiatal felnőtt korban éri el a teherbíró képesség maximumát. Tehát ez is egy ellentmondás, hogy előbb kapnak jóval nagyobb terhelést. Ezért aztán elég sok ilyen jellegű sérülés is lehetséges, hogy előfordul, de ezt látjuk is, hogy igen. Tehát vannak ilyen sportágak, hogy ne, ahol egy rövidebb ugye egy karriernek a felépülése, és nem tartható fenn olyan hosszú ideig.
És más a képzés, és más az alapozás mondjuk egy labdarúgásban, egy kézilabdában, és egy vízilabdában? Vagy azért a labdajátékok azok nagyjából hasonlóak? Nem, gondolom nem.
Hát én azt gondolom, hogy ha a sportoló oldaláról nézzük, hogy neki milyen életkori szakaszokban mely szervrendszerei azok, amik dinamikusan fejlődnek, és ez ugye a hátterében lévő, vagy ezekre a szervrendszerekre épülő képességek mikor fejleszthetők milyen mértékben, ebben a sportolók nem különböznek egymástól. Abban igen, hogy az adott sportág mit vár el tőlük, és mikor. Tehát itt igazából ennek a kettőnek a metszetében alakulnak ki azok a különbségek, amik a képzésben csapódnak le.
Van egy olyan irigyelt képem, és akkor egy picit ezzel át is lavírozhatunk az élsportra, hogy nézem mondjuk a labdarúgó mérkőzéseket elég sokat mostanában, és a gólörömnél van egy olyan, nem tudom neked ez mennyire rögzült, hogy tudod, így kifut a gólszerző, és kicsúszik térden a
láttunk már ilyet
mellé.
Sokat, igen.
És arra gondolok, hogy én egy ilyet megpróbálnék, akkor szerintem onnantól kerekesszék. Tehát ott vége van, tehát hogy ehhez ugye kell egy olyan szallag, kell egy olyan izomzat, kell egy olyan hajlékonyság, sok minden kell. Ezt képzitek, tehát gondolom.
Hát ez nem a kicsúszásra képezzük.
Nem, igen. De hát ezeknek a fiataloknak semmi gondot nem okoz ez.
Hát persze, nyilván jóval nagyobb terhelést tudnak elviselni, mint akár bármely olyan elem a sportban, ami a normál körülmények között zajlik. Csak hogy a sportban extrém terhelések is vannak. Tehát vannak olyan esések, amikor ugye egy felugró játékos alálépnek, és nem úgy érkezik le, ahogy ő szeretne, nem arra a testrészére, amivel tud tompítani. Tehát ennek az elviselésére is kellene, hogy képezzük ugye a játékosokat, tanítani velük esés technikát, azt egyre nagyobb ellenállással szemben
végrehajtott. De ez nem erőnléti képzés.
De ez hozzátartozik. Aha. Van egy olyan fogalom a humán kineziológiában, vagy inkább úgy mondanám, hogy a biomechanikában, hogy safety faktor. Ezt most egyre többet hangsúlyozzuk, mert előjön a élsporthoz történő felkészítésnek a preventív jellege. Ugyanolyan fontos, mint a maga a képességfejlesztés. Ugye sokszor elhangzik az, hogy nem lehet élsportot végezni úgy, hogy egészséges maradjon, vagy testileg épp maradjon az adott versenyző. Mi meg megpróbáljuk ezt bebizonyítani, hogy ez nem teljesen így van. Nyilván vannak olyan sportágak, ahol hatványozottan előjönnek ezek a kontaktsérülések, de ott is a non-kontakt sérüléseket le akarjuk csökkenteni, minimalizálni akarjuk, ami így is úgy is előfordulhat egy-egy rossz, koordinálatlan vagy fáradt állapotban végzett szerencsétlen mozdulatra, azért előfordulnak ilyen jellegű sérülések, de arra törekszünk, hogy minél kevesebb legyen. Visszatérve erre a safety faktorra, a safety faktort azt nagyon könnyű elmagyarázni. A sportban megnézzük, hogy mi az a legnagyobb extrém terhelés, ahol a legnagyobb mechanikai stressz éri a testet, az emberi testet, és hol van ennek a támadáspontja, vagy hol vannak a támadáspontjai. És ezeket a pontokat kell úgy megerősíteni, hogy ennél nagyobb terhet elbírjon viselni.
Például térszalag.
Akár az is, és vannak olyan gyakorlatok, és vannak olyan terhelések, amivel erre a sportolót fel lehet készíteni. Nagyon egyszerű megfogalmazni, a mi szaknyelvünkön ez max erőfejlesztést jelent, maximális erőfejlesztést. Azt kell arra a szintre vinni, hogy az védelmet biztosítson ezek ellen, az extrém hatások ellen.
Járok egy edzőterembe, konkrétan a TF-nek az edzőterméből, és ott láttam egy nagyon furcsa szerkezetet, és akkor most itt az alkalom, hogy megkérdezem, hogy mi az, ami egy egyenes ilyen pózens, ilyen labdák vannak rajta, és ott állt mindig egy ilyen vázon, így elállt tőle. És akkor egyszer csak láttam egyik edzés alkalom, hogy bejön egy fiú, egy nálam lényegesen jobban kinéző fiatalember, és elkezd dobó mozdulatokat gyakorolni vele. És akkor arra gondoltam, hogy akkor ez lehet, hogy a derékíz, tehát hogy pont egy ilyen speciális izomerősítésre való szerkezet, ugye?
Hát vannak ilyenek, tehát ez valószínűleg igen.
Nem akarom kipróbálni, csak gondoltam.
Hát pedig lehet, hogy jó lenne.
Igen.
Persze, tehát az a hétköznapi életben is betölti a szerepét, hogyha a törzsizmokat megerősíti valaki, egy élsportolónak meg a létkérdés, hogy a mozgásainak a pillére, a törzsizomzat az egy olyan teherbíró legyen, és gyorsan alkalmazkodó legyen a hirtelen változásokra is, hogy kiszolgálja a sportolót. És a teljesítménnyel is összefüggésben van. Hát nagyon sokszor ugye a súlypontra kell összegezni azt a hatást, amivel én elrugaszkodok a talajról, vagy irányt váltok, kitámasztok. Ott, hogyha a súlypont körüli régiót nem tudom átfeszíteni, akkor rengeteg veszteség van, akár a mozgás dinamikájában is. Tehát a törzsizom fejlesztést azt szerves részének tekintjük ugye az erőléti képzésnek.
Dr. Rácz Levente a vendégem, vele beszélgetek itt a Tendefemen, a TF humán kineziológiai tanszék vezetője. Éppen amikor te bemutatkozol, akkor mit mondasz? Humán kineziológus szakember, erőnléti edző, biomechanikai szakember?
Általában, ha bemutatkozom, ezek a névjegykártyámon rajta vannak, és csak a nevemet szoktam mondani.
Igen. Na jó, csak hogy a azért, hogy tudjuk mégis is, hogy miről beszélgetünk, és akkor elérkezünk arra, amiről már az elején szerettem volna beszélni, arra a pontra, nevezetesen, hogy a magyar sporton belül a te megítélésed szerint az erőnlét helyzete, az erőnléti képzés helyzete, az erőnléti edzők szerepe hol tart a világ többi részéhez képest?
Hát én úgy látom, hogy ez egyébként jó pályán van és dinamikusan fejlődik. Egyre több olyan szakember van, aki eredményes tud lenni a sportolókkal, és nagyon jó minőségben végzi a munkáját. De azt is látjuk, hogy vannak olyan szakemberek, akik még nem tartanak ott, hogy akár erőnléti edzőként dolgozhassanak, de mégis benn vannak ebbe a körbe. Tehát én azt gondolom, hogy szükség lenne, és szerintem ebbe az irányba azért történnek lépések egyfajta minőségbiztosításra. Illetve én azt gondolom, hogy a legmagasabb szinten, akik az olimpikonokkal dolgoznak, és ott óriási felelőssége van az erőnléti edzőknek. Ott igenis egyetemi diplomával, akár ilyen képesítése, hogy erőnléti edző, ilyen egyetemi diplomával kellene, hogy rendelkeznek. Tehát ez szerintem még vár ránk, hogy ilyen oklevelet lehessen egyetemen kiadni. Hogy ne menjünk elébe ezeknek a dolgoknak. Tehát,
nem csak az oklevéről van
nem,
szó,
hanem a tudásra.
Az a tudás, ami egy, tehát, hogy minden területen legyen megfelelő szaktudása annak, így aki van. Foglalkozik a sportolóval.
Én úgy képzelem el egyébként, hogy vannak azért már a pályán olyan szakemberek, akik nagyon sok eredményt elértek, és őket elfogadja ez a szakma. És az ő tapasztalataikat is át kellene adni, mint ahogy én meg is teszem, tehát én sok ilyen képzésben részt veszek, és amúgy is bárki hozzám jön segítséget kérni, vagy tanácsot kérni ezen a területen, én az aktuális tudásomnak a szintjén válaszolok neki a kérdésre, nem tartok vissza semmit, én nem akarok versenyelőnyt megtartani magamnak bárkivel szemben is, örülnék, ha minél több olyan szakember lenne, aki azon a tudás szinten lenne, ahol én vagyok. Tehát ez ezért én ugye maga szakember képzésben is, ugyanúgy a tehetséggondozás az én küldetésem is, azért is tanítok egyetemen, meg veszek részt ezekben a képzésekben. De nagyon-nagyon fontos lenne, hogy a fiatal éppen megszerzi mondjuk a tudását, a diplomáját, az oklevelét, erőnléti edző, annak legyen módja egyfajta mentor rendszeren belül kapcsolódni az adott sportágon belül olyan erőnléti edzőhöz, aki tud neki segíteni szakmai alapon. Tehát akár úgy is, hogy az ő edzéseit látogatja, hospitálja, konzultál vele, illetve fordítva is visszasegít ez a mentor edző.
Tehát
ez
volt ilyen?
Hát akkor, amikor én erőnléti edzővé váltam, ugye én az 1994-95-ről beszélünk, én ugye alapvetően atléta voltam, és amikor kijöttem az egyetemről, amellett, hogy én magam még ugye sportoltam, engem megkeresett egy teniszcsapat, akinek addig az erőnléti edzője egy bodybuilder volt. És nem az volt az elvárás, amit ott kaptak, mert ugye nem a sportágnak megfelelő képzést adta. És akkor én elkezdtem dolgozni ezzel a csapattal, és egyre eredményesebbek lettünk, mert én közben erről tanultam, tehát én közben végeztem a doktori képzést. Tehát azért nagyon sok erőnléti edző, nem itt Magyarországon, hogy remélem, hogy egyre több lesz majd, aki sporttudomány vagy biológiai tudományok területén megszerzi a PhD fokozatát. Tehát ez egyfajta tudomány is, és ez föl is teszik nagyon sokszor a kérdést, hogy egy erőnléti edző az egy tudományos szakember, vagy gyakorlati? Nem, a kettőt ötvözi. Tehát ő neki ilyen szinten el kell mélyülnie, akár a teljesítménydiagnosztikában, a biológiai tudományokban, akár pont a biomechanikában.
Közbevágni, mert én láttam egy előadást Szilágyi Áron erőnléti edzőjével, és hogy az, komolyan mondom, hát ott olyan táblázatokat kell értelmezni, ahhoz, hogy ő aztán a bogonon építkezzen a következő időszakra, ami már azért nagyon nagy más jellegű tudást, egy analitikai tudást is feltételez.
Abszolút, és úgy, hogy ez ilyen jellegű szakirodalmakat folyamatosan olvasni kell, tehát, és ráadásul úgy, hogy el tudjuk dönteni, hogy az ott megszerzett információt be tudjuk építeni, vagy nem tudjuk beépíteni. Tehát egy megfelelő, magabiztos forráskritikával kell tudni rendelkezni egy ilyen szakembernek.
Ma Magyarországon azok körül a csapatok és sportolók körül, akik mondjuk világbajnoki, olimpiai bajnoki esélyesek, mindenhol van erőnléti edző?
Én azt gondolom, hogy ahogy látom, a legtöbb helyen van kifejezetten erőnléti edző. Most már lassan a szakági edzők elfogadják azt szinte minden sportágban, hogy ez egy külön szakma, és nekik van elég dolguk a technikával, a taktikával, és a sportág specifikus képzéssel, hogy ezt a feladatot delegálják egy olyan szakembernek, aki ebben képzett és elmélyült.
No, tehát akkor tulajdonképpen a cikkben látható témafelvetés, mely szerint az erőnléti edzők elismertsége az esetleg nem megfelelő, az nem feltétlenül teljesen igaz, tehát hogy az erőnléti edzők elismerése megfelelő, te is mondod, hogy fontos, lehet, hogy a képzés még nincs azon a szinten, ahol lennie kellene.
Én azt gondolom, hogy ez sportágon, tehát sportágtól függően más és más lehet a megítélésük. Itt igazából nem az, hogy a megítélésük megfelelő vagy nem, hanem mekkora teret adnak nekik. A tudásuknak megfelelően ki tudják-e fejteni azt a tevékenységet, amivel ők az adott sportolók vagy a csapat csapatnak a szolgálatában állnak. Én azt gondolom, hogy nagyon sokszor már delegálják ezt a feladatot, de nem teljes körűen. Tehát itt ugye különböző kompetencia köröket, amik a szakági edző és a erőléti edzőnek a kompetencia körei, azok átfedésbe kerülnek, például mondjuk az állóképesség fejlesztésben. Tehát a sportágnak megfelelő speciális állóképesség, de a háttérben lévő alapállóképesség, vagy anaerob állóképesség, vagy teljesítménynek a felépítésében együtt kellene, hogy működjenek. Vannak olyan sportágak, ahol ebben az erőnléti edzők kapnak feladatot, van, ahol ezt a szakági edző elviszi ezt a feladatot, és nem delegálja le tovább. Tehát itt igazából az, ami a cikkben van, hogy az adott megszólaló szakember milyen tapasztalattal rendelkezik azokból a sportágakból, ahonnan jön. Én azt gondolom, hogy ez... Még nem tartunk ott, ahol tartanunk kellene, például akár abban is, hogy mennyi edzést, alkalmat kap egy héten egy erőnléti edző az adott csapattal. Én úgy látom, hogy ebben még nagyon sokat kell csiszolódni a szakági oldal erőnléti oldalnak, hogy ez optimális legyen. Azt azért tudnia kell minden szakembernek, aki az élsportban dolgozik, hogyha valamilyen képességet fejleszteni akarunk, és azt legalább heti háromszor nem fejlesztjük, akkor ott az adaptáció az nem teljes, az nem olyan mértékű, amilyen az elvárás. Tehát ott, ahol kettő vagy egy erőnléti edzés van egy csapatnál, azzal gyakorlatilag csak tüzeket oltunk, meg lyukakat fordozunk, de igazából nem tudunk hatékonyan dolgozni. Tehát három, akár négy erőnléti edzésnek is kellene lenni, még a legmagasabb szinten is. És azoknál a sportágaknál, lásd például a short track, ahol ott megengedték az erőnléti oldalnak, hogy akár négyszer is dolgozzanak a versenyzőkkel, ott meg is lehet nézni, hogy mennyit tudtak előre menni. Tehát itt ilyen viszonylatban viszont abszolút egyetértek a cikkel, hogy a megítélés és a szerep delegálása terén még nagyon-nagyon sok mondjuk úgy hiányosságot érzünk.
Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk. Dr. Rász Levente, a TF Humán Kinéziológiai Tanszék vezetője, a NEKA, a Nemzeti Kézilabda Akadémia vezető erőnléti edzője volt a vendégem.
Én is köszönöm a beszélgetést.
Mezei Dániel vagyok, további szép napot.